Kedves testvérek, tovább olvasom Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első levele 14. fejezetét. Olvasom most a 23. és következő verseket, 23, 24, 25. verset. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda, a lélek munkájában még benne nem avatottak, vagy hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöntök. De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy benne nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Kedves testvéreim, forr a világ, félelmetesen kavarognak az események, nem tudunk már lépést tartani fejleményekkel. Egészen fantasztikus, váratlan események valósággal berobbannak a történelembe ebben a helyzetben. Mit mondjon a prédikátor? Eszembe jutott, amikor készültem egy kép a Niagara folyóról, hatalmas folyó hömpölyög a híres Niagara vizesés felé, és először a méltóság teljesen lassan-lassan hömpölyög, aztán ahogy növekedik a lejtés, gyorsabb-gyorsabb lesz a víz folyása, ki van téve egy tábla egy bizonyos helyen, hogy életveszély, aki csónakázik, vitorlázik. Ha ezen a ponton túlmegy, akkor már olyan sodrásába kerül a folyónak, hogy ott már nem tud megállni, ott már menthetetlenül sodródik a vizesés, a teljes összetöretés felé. Töprengek azon, hogy hol van, mikor lehet kitenni azt a táblát, hogy emberiség, állj meg, mert itt még lehet visszafordulni, itt még lehet értelmesen cselekedni, de ha egy bizonyos történelmi sodráson túl nem áll meg az emberiség, akkor nincs többé megállás, nincs visszaút, félelmetesen sodródik a történelem egy iszonyatos Niagara vizesés felé. Hát ebben a kavargó, sodródó külső világban mi kinyitjuk a Bibliát, és visszamegyünk Korintusba, és bocsánat a szóért, pepecselünk a korintusiaknak kicsi problémájával, vagy problémáival. Jó ez, most nem más igéket kellene előhozni, a trombitát megfújni valamit, határozott hangon. Komoly probléma volt ez bennem is, de megbékéltem azzal, hogy igenis mi csak maradjunk a Biblia mellett, és akárhogy kavarognak körülöttünk az események, mi szorgalmasan, hűségesen tudakozzuk az írásokat. Mert akkor is, hogyha a korintusiak patvarkodásáról, belső viszályairól beszélünk, akkor is, abban is van üzenet a mai világ számára, a mi történelmünk számára. Van üzenet, és a kapcsolópontot az akkori viszályok között, meg a mostani világméretű események között, a kapcsoló szót ebben találtam meg, hogy elrendetlenedés. Elrendetlenedés. A Bibliának is ez a szemlélete, de a Biblián kívüli, a Biblia előtti ősi nagy világvallásoknak alapvető szemlélete az, hogy káosz erők uralkodnak ezen a világon, és az Isten feladata, dolga, cselekedete az, hogy a káoszban rendet teremt. Tulajdonképpen a Mózes első könyvének első fejezetében is az a teremtés történet az igazában ezt adja elénk, hogy a tóhuva bóhu,
a nagy káoszban, a nagy zűrzavarban levő univerzumban az Isten hogyan teremtett rendet egyik nap, másik nap, hatodik nap, amíg kialakult a világnak a szép rendje. Tehát ez a bibliai szemlélet, de mondom, a Biblián kívül is a nagy világvallásoknak a szemlélete, ez volt, a Biblia is innen tanult, nem kell szégyelni. Ebből a szemléletből tanult, hogy félelmetesen ütköznek ebben a világban a káosz erők, a rendetlenítő erők, és a kozmosz erők, a rendet teremtő erők, és Isten természetesen a rendnek a pártján van, és munkálja a rendet. De az Isten munkájába újra meg újra berobban a káosz, különböző szavakat használ a Biblia, nem tudjuk pontosan, mi van ezek mögött a szavak mögött, démoni erők, ördögi erők, lázadás az Isten rendje ellen. A jelenségeket magukat észleljük, miközben történik egy csöndes, mert ez is van, erről se felejtkezünk el, világméretekben, évezredek, vagy évszázezredeknek a távlatában is ilyesmi is van, hogy evolúció, hogy fejlődik, növekedik, tisztul az emberiség gondolkodása legalábbis, ha nem annyira az élete. És a világ mindenségben is van egy növekedés, tisztulás, fejlődés, és ebbe időnként berobban egy-egy lázadás, egy-egy démoni, félelmetes kavarodás, káosz, és aztán újra folyik a kozmosz teremtő erőknek a munkája. Ez az a közös kifejezés, ez a közös szemlélet, ami összeköti a korintusi gyülekezetet a mai történelemmel. Mert ott is az történt, hogy szép rendben elindult a Jézus Krisztus ügye, megszületett a Jézus Krisztus gyülekezete, az apostol ige hirdetése nyomán kialakult az öröm, a békesség, Szentlélek áldások, valami új világ született a régi világban, és ez olyan szépen ment egy ideig, de aztán ide is betörtek a káosz erők, és megjelent a rendben, méghozzá az új, az isteni rendben is megjelent a rendetlenség. És az apostol azon fáradozik, hogy rendet teremtsen, és tulajdonképpen ma is, ami a világban történik, ez a mi dolgunk, hogy amennyire a mi hatókörünk tágas vagy szűkös, ott azon a körön belül mi is az ostromló káosz erőkkel szembe a rend erőit igyekezzünk helyreállítani. Tehát ez a korintusi történet, ha bár régi történet, helyi történet, egy kicsi társaságnak nem sokan lehettek keresztjének ott a korintusi gyülekezetben, egy távoli történet, és mégis ha megértjük benne az üzenetet, kitűnik, hogy mára érvényes és számunkra is időszerű üzenet szólal meg. Érdekes itt az, hogy igazából nem a bűn rendetlenített, nem a bűn okozta a rendetlenséget a korintusi gyülekezetben, hanem éppen az ajándékoknak a bősége, a sokasága. Szentlélek erőket vettek, és ez olyan harsogó, olyan hatalmas, szinte extatikus gazdagságot adott, hogy ebből lett a rendetlenedés. Talán nem erőltetett az összehasonlítás, ha azt mondom, hogy az elmúlt évtizedekben közöttünk volt a halálnak a rendetlenedése, elrendetlenedése, amit pangásnak minek mondanak. Itt volt közöttünk a rendnek nevezett rendetlenség. Most valami fordulat következik, és a szabadságnak az ajándékait vesszük, és a rendezett rendetlenség helyébe lép a rendetlen rendetlenség. A szabadságnak a tobzódása, amelyik lassan egymás ellen fordítja az embereket, és békétlenséget, feszültséget támaszt. Na hát valami ilyesmi volt ott is, hogy az előző pogány életüknek az álrendje, igazából rendetlensége után vették Isten szent lelkét, szabadságra vezette őket a Szentlélek, és aztán pontosan ez a szabadság okozta a rendetlenséget. Csoportok alakultak, egymással vitáztak, az apostolt is beszennyezték a rágalmaikkal, szóval megrendítő volt az, amit átéltek. Amit itt a 12. versben így mond az apostol, rajongtok, ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Hát ez olyan megrendítő dolog, hogy jó dolgokat, jó ajándékokat kaptak, meggazdagodtak, de az volt a kísértés, hogy a gazdagodás egyszemélyes lesz minden esetben. Én meggazdagodom, és lassan az történik, hogy én meggazdagodom a többiek rovására. Rajongtok a lelki ajándékokért, belekóstoltatok, hogy milyen jó nagyon közel élni az Istenhez, ilyen jó nagyon sok erőt venni az Istentől, ilyen jó szent lélek ajándékokat, kegyelmi ajándékokat venni. Rajongtok mindezért, és közben elfeledkeztek arról, hogy a ti gazdagodásotok a gyülekezetet is gazdagítsa. Itt gyorsan lehetne megint csak hasonlatot hozni, vagy összekötni a mai világgal ezt a régit. Gazdagodik, de mindenki magának gazdagodik, mindenki magának. Nem együttesen a nagy gyülekezetnek, a népnek az együttes gazdagodásán. Mindenki magának, magának új tábor, új párt, új egység, új program, új feszültség, új gyűlölködés, új ellenségeskedés. De hát úgy tűnik, hogy ez örök törvény. Még akkor is így van ez, hogyha a Szentlélek ad ajándékot, nem csak akkor, hogyha emberi, politikai viszonyok változnak meg, itt igazán Szentlélek ajándékokat vettek, rajongtak, örültek, csak éppen a gyülekezet nem épült. És az apostol azt mondja, hogy nem az a legfontosabb, hogy ti személyetekben meggazdagodjatok, nagyszerű Isten élményekben részesüljetek, mert mit ér ez, hogyha ilyen Isten élményekbe részesültök, de látván ennek a külső megjelenését az emberek, aztán hát ezek örjöngenek. És ezzel visszataszítóvá teszitek a Krisztusnak a szép, jó ügyét. Tehát van itt egy kulcsmondat, ebből induljunk most ki, vagy ezt igyekezzünk egy kicsit jobban megérteni, mert valóban az átlag ember számára ezek az érthetetlen dolgok nyelveken szólnak, nyelveken imádkoznak. Erről mondok néhány mondatot, akár hogy kavarok a világ történelem, azért mi növekedjünk szép, becsületesen, csendesen a Biblia ismeretében, és például most ebben a dologban, hogy nyelveken szólni. Azt olvassuk itt a 13. versben, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Hát ez már magában azt jelenti, hogy nyelveken szól, de érthetetlen a dolog. Imádkozzék, hogy érthetővé legyen. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogyan van tehát ez? Imádkozom lélek által, de imádkozom az értelemmel is. Dicséretet énekelek a lélek által, de dicséretet éneklek az értelmemmel is. Hát itt először is egy kis igazítást kellene a fordításban eszközölni, mert ez a szembesítés van itt, hogy a lélek és az értelmem, holott a görög szavak más kettősséget tárnak elénk. A pneuma az egyik, és a psziché a másik. A pneuma, ez a titokzatos isteni valóság, ami igazában az Isten valósága, az Isten pneuma, Biblia így mondja, az Isten lélek, akik őt imádják lélekben, igazságban imádják, az Isten pneuma, az Isten szellem még nem honosodott meg, ez a szó a teológiában, majd még évtizedek kellenek, amíg igazán bibliai jelentést kap ez a szó, de nekünk az évben is úttörőnek kell lenni, és gyakorlatoznunk kell, hogy felváltva használjuk ugyanannak a jelölésére a szót. Tehát itt erről a kettősségről, erről a feszültségről van szó, azt mondja Pál, imádkozom pneumatikusan, de imádkozom pszichével is, imádkozom az én szellemi valómban, de imádkozom az értelmemmel is, mert ha csak az én elragadtatott szellemi valómban imádkozom, és nem mondok értelmes szavakat is, akkor méltán mondja egy kezdő, egy érdeklődő ember, aki bejött az Isten tiszteletre, méltán mondja, ezek örjöngenek. Tehát akkor már kezdjük sejteni is, hogy mi az, hogy nyelveken szólni. Mit jelentett eredetileg ez, hogy nyelveken szólni? Hát ha nagyon szépen, pozitív módon fogalmazzuk, és igenis fogalmazzuk meg pozitív módon, ez elragadtatást jelentett, extatikus állapotot. A psziché funkcióinak a kikapcsolását az én pszichémben, van a gondolkodás, az értelem, az érzelem, az akarás, a mérlegelés, ez a pszichének a működése, de valaki kerülhet olyan intenzív Isten hatás alá, hogy ez a normális, átlagos emberi psziché funkció, ez kiiktatódik, és helyette egy extatikus, hallatlanul intenzív szellemi érintkezésbe kerül az Isten szelleme, az én szellememmel, és ez nem folytatódik, nem tevődik át értelmes beszéddé és cselekedetté. Rajongtok, azt mondja Pál, a rajongás azt jelenti, hogy annyira gyönyörködtök ebben, és valóban ez gyönyörűséges állapot, amikor az Isten szelleme közvetlenül érint, ez én legmélyebb emberi valómat, most mondjuk így, ez valóban a gyönyörűségeknek a gyönyörűsége. De azt mondja Pál, még ebben is, amikor így méltat az Isten arra, hogy az ő szellemét közvetlenül és gazdagon árasztja ti szellemetekre, még így is vigyázzatok, hogy a többiekre legyen gondotok. Mondja másik azt Pál, hogy hát otthon csináljátok ezt, anélkül, hogy magyarázkodnátok, anélkül, hogy értelmes szavakat keresnétek. Ha ilyen extatikus állapotra szomjaztok, vagy ha ebben gyönyörködtök, rendben van, csináljátok. De a gyülekezetben rend legyen, értelmesség legyen. Inkább 5 szót értelmesen, mint 10 000 szót ezzel a nyelveken szólással, ezzel az érthetetlen extatikus állapottal. Mostanában ez megint kiömlött erre a világra, Amerikából áradt át Európába, Magyarországra is begyűrűzött ez a mozgás. Ma már lecsöndesedett ez, de akik emlékeznek rá 10-15 évvel ezelőtt, milyen harsogó volt ez a program, hogy nyelveken szólni, mert aki nem szól nyelveken, az nem is keresztény, az nem is tért meg, az nem is újjászületett ember. Ez a mérték. Aki szól nyelveken, az keresztény, aki nem, az kezdő, az még kívül lévő. Hát ez a nagy első extatikus rendület, ez megcsöndesedett, és nekem is vannak barátaim, lelki testvéreim, akik ebben jártak, járnak, és ők maguk számolnak be róla, hogy megcsöndesedett a dolog, és igazán a belső kamrájukba húzódott vissza, nem akarnak ezzel propagandát csinálni, feltűnést kelteni, csodavárókat becsalogatni a templomba. Ma már ezek az úgynevezett karizmatikusok, a nyelveken szólók is megcsöndesedtek annyira, hogy az Isten tiszteleten értelmes beszéd hangzik, vagy ha valami ennél több, akkor nem bántó, hanem valami együttes zümmögés, éneklés, valami, ami nem annyira megütköztető, mint volt annak idején a harsogó kiáltozás az Isten tiszteleteken. Na, testvérek, itt a lényeg most a mi épülésünkre az, hogy az Isten ajándékai vannak, ma is vannak ezek az ajándékok, és fenyegeti még az Isten ajándékait is az elrendetlenedés. És Pál azt mondja, mindenek ékesen és szép renddel történjenek. Vigyázzatok, hogy az Isten egyházába bene szabaduljanak a rendetlenítő erők. És ezeket igenis az apostol démoninak mondja. És itt van a nagy probléma, ez az egész karizmatikus mozgalommal, hogy senki nem tudja, és talán nem is szabad élesen, könyörtelenül elkülöníteni. Vigyázat, ez nem Szentlélektől való vigyázat, innen kezdve ez már démoni. De elméletileg, hogy úgy mondjam, elvileg igenis tudomásul kell venni, hogy azért, mert valaki extatikus állapotba jut, azért esetleg hatalmasan harsogja, hogy halleluja, az nem biztos, hogy Szentlélek munkálkodik benne. Az se biztos, hogy démoni, mint ahogy vannak ortodox és fundamentalista és mindenféle szigorú keresztények, akik eleve mindent elutasítanak, azt mondják, hogy ha már valaki extatikusan elkiabálja azt, hogy halleluja, az már biztosan démoni erő. Ez se igaz. Meg az ellenkezője se igaz. Az Isten szelleme munkálkodik, és ez nagyon jó lehetőség a démoni világnak, hogy belekeveredjék, hogy beleadja magáét is. A rend, az üdvösség rendjébe bekívánkozik, bekéreckedik, begyűrűzik a káosznak az erőhatása is. Tehát itt nagyon nagy hangsúly van az is szócskán, azt mondja Pál, én itt a gyülekezetben imádkozom pneumatikusan, esetleg elragadtatással, de imádkozom értelemmel is. Dicsőítem az Istent érthetetlen hangokkal, szavakkal, de dicsőítem érthető zsoltárokkal is az Istent. Vagyis mondom, hogy ha itt a Biblia gazdagságát elemezzük, akkor az a helyzet, hogy az Isten szelleme megérinti a miénket, a mi szellemünket. Az egészséges folytatás az, hogy ez, ami Istentől érintett, legbelső mi voltunk, aztán úgy folytatja a működését, hogy értelemmé, gondolattá, dicsőítő, érthető imádsággá változik az, ami az Istentől közvetlenül jött az én szellemem érintésére. Na de vissza oda, hogy van tehát keveredés, ezt nehéz elvitatni, hogy igenis van isteni ajándék, karizmatikus elragadtatás, nyelveken szólás, és van begyűrűző démoni hatás, hogy lehet különbséget tenni, lehet-e, amint mondottam, egészen biztosan, pontosan nem lehet, de mégis, és ez ennek az ige hirdetésnek az igazán fontos gyakorlati része, mégis az apostol ad egy mércét a kezünkbe, amin le lehet mérni. Most éppen a gyülekezeti életet, az Isten tiszteletet, mert erről van szó ezekben a bibliai versekben, kezünkbe ad egy mércét, és azt igenis használjuk, mérjünk vele önmagunkat, egyebeket is, ezzel szabad mérni. Pedig azt mondja Pál, hogy ha igazán helyesen történik az Isten tisztelet, nyelveken szólás, aztán azt megmagyarázza, aztán jön a profétálás, itt csak zárójelbe annyit, hogy a profétálás az újszövetségi bibliai valóságban, de az ószövetségben is nem feltétlenül előre mondást jelent, hogy mi lesz majd hónap jövőre, 100 év múlva. A profétálás nem azt jelentette, hogy a jövőbe lát bele a proféta, hanem a dolgok mélyére lát be. A felszín mögé belát, az igazságot látja meg. A proféta igaz beszédet mond, ami ma érvényes, aminek persze holnapnek, holnap után lesz gyümölcsözése, de az újszövetségi profétálás az igazában ige hirdetés volt egyszerű szóval. Ahogyan mi próbálunk itt ezen a szószéken szólni, ez a profétálás. Na és azt mondja Pál tehát, hogy ha az Isten tisztelet az Isten rendjében történik, akkor a pneumatikus hatások értelemmé változnak, az értelemben gyümölcsöznek, értelmes beszédben, profétálásban folytatódnak, és itt van a döntő kifejezés, amit én mércének tekintek. Ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Na ez a döntő mérce az én megítélésem szerint, hogy szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Ahol Szentlélektől megáldott istentisztelet, a együttlét, gyülekezet, konferencia, oly mindegy, minek nevezzük. Ha az Isten nevébe összegyülekeznek valakik, akkor nem az a igazi mérce, ilyen hangosan, hallhatóan, extatikusan dicsőítik az Istent, hanem az, hogy az emberek szívének a titkai nyilvánvalóvá lesznek. Nagy vakmerően így fogalmazom a dolgot, hogy a kereszténység igazában nem Isten ügy, hanem a kereszténység igazában ember ügy. Nem úgy van az a jó kereszténység, amikor az ember voltunkról megfeledkezve, ember voltunkból kifordulva, hatalmasan dicsőítjük az Istent, ez nem kereszténység. Az igazi kereszténység az, hogy isteni erőket, isteni szeretetet, isteni bölcsességet veszünk, és azzal szolgálunk egymás között úgy, hogy a szívnek a titkai napvilágra jöjjenek. Ez a kereszténység, isteni erőkkel segíteni, hogy a szívnek a titkai megvilágosodjanak. Freud óta nyilvánvalóvá tették a pszichiáterek, hogy rengeteg számlálhatatlan nyomorúságnak, betegségnek a gyökere az, hogy a szív titka titokban marad, de azért hat, hatalmasan hat. Minél inkább titokban van, annál robbantóbb erővel hat a szív elfojtott titka, vagy tudattalan titka. És itt megint csak, testvérek, legyünk alázatosak, és igenis alkalmazzuk magunkra az alapszót, ami ma az alapszó az igehirdetésbe. Elrendetlenedés van bennünk is. A szívnek az igazi titka az, hogy jaj Istenem, mennyire elrendetlened bennem az Isten képe, a Krisztus valósága. És én ezt szégyellem, és elrejtem, eltagadom, lehazudom, és ebbe belebetegszik az életem. Hogy az elrendetlenedést nem vagyok hajlandó belátni, és akkor nem is lehet gyógyítani. Akkor csak növekedik az elrendetlenedés. Tehát igaza van Pálnak, az én legszentebb meggyőződésem szerint, hogy ez az egészséges Isten tisztelet. Igenis, jöjjenek az Isten ajándékai, de akkor fogadom el Isten ajándékának, az Isten ajándékainak a következményeként a szív titkai napvilágra jönnek, és gyógyul a szív. Mondjak néhány példát arra, hogy mit jelent az, hogy a szív titkai napvilágra jönnek. Hát ezek, amiket mondok, nagyon is egyszerűek, ennél bonyolultabb titkok vannak mindegyikünk szívébe, és fogadjuk el, hogy bizony az én szívem is tele van olyan titokkal, amit én sem merek kikutatni. Félek tőle, jaj, mi lesz, hogyha napvilágra jön. De mondok néhány dolgot, ami még inkább felszínes, csak azért, hogy ezeken a lépcsőfokokon mélyebbre szálljunk. A hívő szívnek az egyik titka az, hogy ott rág benne a kételkedésnek a férge. Olyan hívők vagyunk, hogy egyúttal hitetlenek is vagyunk. Ez a szívnek a titka. Ha egy közösség egy kicsit meghittebb, bensőségesebb közösség, akkor megvalljuk egymásnak. Megvalljuk, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ez az én hívő bizonyítványom. Igenis, ott van a szív titka az, hogy akarok hinni, és ott emész rág belül az, hogy és nem tudok hinni, mert a szenvedést nem tudom megmagyarázni, a Krisztus feltámadását nem tudom megérteni, a halál utáni életet hiszem is, meg nem is, a szív titka előjön, és az Isten világosságot ad. Isten megbékéltet minket a szívnek ezzel a rejtett kételkedésével. De mondhatnám, fogalmazhatnám másként sokak számára, nem ez az igazi megfogalmazás, hogy kételkedés, hanem vannak, akik halálosan belefáradtak az egészbe. És nem lehet ezt bevallani, hogy inkább szeretnék meghalni, mint élni. Nem tudok úrrá lenni a dolgok felett, önmagam érzései, indulatai felett, a fogyatkozó erőim felett, a növekvő feladatok felett nem tudok úrrá lenni. Belefáradtam, halálosan belefáradtam az életbe. Hogy mennyire mély ez a belső keserűség, ez bizony a Szentléleknek a dolga, hogy ezt előhozza, és erőt adjon, hogy igenis, mint ahogy Illés kapta az isteni eredelt, és ment tovább, és végezte a dolgát. És a következő az, hogy bűnökben élek. Rejtegetem, de legalább magamban tudom, hogy miről van szó. Vannak nyilvánvaló bűnök, és vannak mélyebb bűnök, szoktam mondani, nem tudom, megborzong-e a lélek bennünk, hogy gyilkosok vagyunk. Nem valljuk be, persze, de hogy valljuk be. Gyilkosok vagyunk, de vannak emberek, akiknél szívesen vennénk, ha meghalnának. Ezt ki az, aki ezt bevallja? Pláne, hogyha a családon belül van valaki. A család körén belül van valaki. Pedig van ilyen testvérek, Szentlélek ilyen iszonyatos világosságot is tud gyűjteni bennünk, hogy gyilkosok vagyunk. És nem egyszerűen csak világosságot ad a Szentlélek, hanem valami érthetetlen módon kegyelmet is hoz. Bűnbocsánatot kapunk. Igen, gyilkosok vagyunk, és az Isten ért minket, és megbocsát, és ad erőt arra, hogy akinek a halálát szeretném legeslegmélyebben, azt igazán őszintén szeretem, megtanulom szeretni. Nem valami kompenzációs mechanizmus ez, hogy jaj, mivel ez van, akkor gyorsan mozgás viharral viszem a virágot, vagy csinálom a jót, hanem őszinte szeretetet ad Isten. De bizony ehhez kell az, hogy a szívnek a titkai világosságra jöjjenek. Van ilyen mély titka a szívnek, hogy de jó lenne, ha legalább egy valaki igazán értene és szeretne engem, de iszonyatosan egyedül vagyok ebben a világban. Ez se könnyű bevallani ebben a milliós városban, nyüzsgésbe, talán családi, munkahelyi kavargásban. Ezt a szívnek, ezt a árvaság gyötrelmét napvilágra engedni, Szentlélek előhozza, hogy iszonyatos az, hogy milyen árva ember vagyok ebben a világban. Olyan jó lenne, ha egy valaki szeretne, és hogyha én is tudnék igazán szeretni, nem rutinszerűen, kötelességszerűen, hanem igazán az életem teljes megnyitásával, teljes odaadásával. És szóljak erről, hogy félek a haláltól, mert bevalljuk ezt, hogy félünk a haláltól. Milyen sokszor eltakarjuk ezt keresztény bizonyságtételekkel, hogy ó, hát Krisztus feltámadott, én is feltámadok. Hány hívember vallja be, hogy e boldog hitvallás mélyén a szív titka az, hogy olyan ember vagyok én is, mint akárki más, félek a haláltól, és félek attól, hogy jön a semmi, vagy a semminél is rosszabb, jön az ítélet. És hangzik az evangélium ilyenkor, hogyha a szív titka előkerül, a Jézus Krisztus feltámadásának ad az örömüzenet, hogy számomra is nyereség lesz a halál. Nekem az élet Krisztus és a meghalás, és ami utána következik, az nyereség lesz. Vagy mondjam még ezt az utolsó szót, hogy lázadás van bennem. Lázadás a sorsom ellen. Hogy miért vagyok ez, és nem amaz. miért kaptam ezt a testet, és ennél nem jobb testet, ezt a helyzetet, ezt a családot, és így tovább lázadás ember és Isten ellen. Nos, testvéreim, Szentlélekre szomjas a szív, Szentlélekre van szüksége a gyülekezetnek, és úgy tűnik, hogy fúj a szél, így mondta mi kedves Klára nénink annak idején, fúj a szél, a Szentléleknek a szele fúj, de itt van a mérce, hogy igazán a Szentlélek szele fúj, hogy ott, ahol a Szentlélek szele fúj, ott a szív titkai előjönnek és gyógyulnak. Áldjon meg Isten minket, hogy a szív, a mi szívünk titkai is előjöjjenek és gyógyuljanak. Imádkozzunk.